Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát igyekszünk nagyon aktuálisak lenni, hiszen túl vagyunk a felsőoktatási felvételiken, legalábbis a rendes felvételi eljáráson, hiszen a pótfelvételi még hátra van. Olyannyira, hogy éppen most, amikor beszélgetünk, a mai nappal indul meg a pótfelvételi eljárás, ma nyílt meg ennek a felülete, majd később erről is részleteiben azért beszélünk. Most a hagyományos vagy rendes felvételiről azért részletesebben, hiszen ez lezárult, meg vannak a ponthatárok, mindenki megkapta az értesítést, hogy hova került be, vagy netán nem került be, és hát a számok azt mutatják, hogy azért nagyon sokan bekerültek, tehát nagyon sokan pozitív értesítést kaptak az elmúlt napokban.
Így van, így van. Azt láttuk mi is, hogy azért az elmúlt közel másfél évtizednek a legsikeresebb felvételi eljárásán vagyunk túl, hiszen 95.907-en kerültek be a valamelyik egyetemre, valamelyik általuk választott egyetemre és képzésre, ami azért... Az elmúlt években már volt egy ilyen szép felívelő szakasz, hiszen 120 ezer fölött volt a jelentkezői szám az elmúlt három évben, és 90 ezer feletti a felvettek létszáma is. Úgyhogy látszik ez a fajta hozzáférhetőségi fordulat.
De akkor ez azt is jelenti, hogy most ugye a pótfelvételi most elindul, akkor ez elképzelhető, hogy 100 000-es nagyságrendet is elérjük a pótfelvételi után majd?
Szinte biztos vagyok benne, hogy igen, hiszen a tavalyi évben is így volt, hogy 91 néhány ezer volt a felvettek száma az általános eljárásban, de a vége a 100 000 fölötti létszám lett, ha a póttal egybe számoltuk, azok a akik szeptemberben elkezdhették a tanulmányaikat.
Nyilván ugye, amikor megérkezik ez az értesítés, ugye most már leginkább SMS formájában megkapják ezen a pontot parti időpontjában a felvételizők, hogy milyen is az eredményük, és hogy hova kerültek be. De hát nyilván a következő fontos tényező az az, hogy államilag finanszírozott helyre kerültek be, vagy költségtérítéses helyre kerültek be. Hogyan alakulnak most az arányok? Ez számszerűsíthető?
Abszolút számszerűsíthető. Most úgy néznek ki az arányok, hogy 10-ből 8 diák most is úgy néznek ki, mert évek óta tudjuk tartani ezt az arányt, hogy 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésre kerülnek be. Ez most egy ilyen 74 ezer fölötti számot jelent, és az is nagyon szép szerintem, hogy az elmúlt három évben a bővülés ellenére ezt megtartottuk, ezt az arányt, ez tavalyi évhez képest 2500 fős növekedés, de ha 2022-höz nézzük vissza, oda szoktuk a megújítás kezdetéhez, úgy a felsőoktatás megújításának a kezdetéhez még viszonyítani, ez több mint 13 ezer fős bővülést jelent állami ösztöndíjas képzésen.
Ez egyébként az egyes egyetemeken hogyan alakul, a férőhelyek és a eredmények pontszámok függvényében alakul, hogy ki milyen képzési formába jut be?
Így van. Tehát az egyetemeknél olyan ponthatárt szabnak, amivel az ad egy éles választóvonalat a költségtérítés és az állami ösztöndíjas.
Itt utána egyébként, lehet, hogy ez nagyon laikus kérdés, de itt nem igen van átjárás már az egyetemi tanulmányok során, hogy mondjuk jó tanulmányi eredménnyel nem lehet esetleg államilag finanszírozott helyre átkerülni, vagy netán, aki mondjuk gyengébben, jóval gyengébben teljesít, onnan kikerülni?
De hogy nem minden évben van erre lehetőség, hogy az egyetemek ezt folyamatosan vizsgálják, megszabják a saját feltételeiket ahhoz, hogy milyen tanulmányi eredményt kell elérni az elmúlt két fél évben, hogy utána átsorolódjon, akár pozitív, akár negatív irányba. Úgyhogy ezzel minden évben történik is ebben mozgás, ezeknek az adatait is majd hamarosan látni fogjuk.
Aki költségtérítéses képzésre jutott be, az jellemzően milyen összeggel kell itt számolni egy-egy szemeszterre? Nyilván nagyon nagy lehet a szórás az egyes egyetemek, és az egyetemeken belül az egyes képzések, vagy az egyes szakok között is.
Természetesen elég nagy a szórás, mert mondjuk egy orvosi képzés, egy műszaki természettudományos képzés, azok sokkal eszközigényesebb képzések, és beszél mondjuk a pilóta képzésről, ami azért a még ezekhez képest is kiugró, ahol pedig inkább humán igénnyel jár, humán képzési területeken, ott azért egy alacsonyabb képzési díjjal számolhatnak 500 000-1 millió forint közötti összeg.
Jellemzően továbbra is sokan élnek a diákhitel lehetőségével, ugye itt két típusú is van, az egyik, ami kifejezetten erre a képzési költségekre fordítható, ha jól tudom, akkor ugye ez 0%-os kamatozású, illetve van a szabad felhasználású diákhitel lehetősége.
Azt látjuk, hogy nagyjából stagnál most az elmúlt időszakban a diákhitellel kalkulálók száma, úgyhogy 40 ezeren vesznek részt a programban, akik aktívak, és ugye vannak, akik meg már a törlesztési szakaszban vannak, de azt lehet látni, hogy különösen a diákhitel kettőt azért, amelyik ugye a képzést támogatja, azt felhasználják, szeretik ezt a terméket, de szeretik a diákhitel egyet, amivel pedig akár a lakhatásukat, akár az életkörülményeiket, havi megélhetéseiket tudják.
Ja, azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy megvannak a felsőoktatási ponthatárok. Azért a felvételi pontszámításban az elmúlt időszakban azért voltak változások. Ugye az 500 pontos rendszer az továbbra is érvényben van, de most 100 pont erejéig nagyobb mozgásteret kaptak, vagy kapnak a felsőoktatási intézmények, itt maguk határozzák meg, hogy ebbe a 100 pontba mit vesznek figyelembe, vagy mit számítanak be. Ez jellemzően mi az, ami itt érvényesül, gondolom, nyelvismeret, nyelvvizsga, tanulmányi versenyek, sporteredmények, ilyesmik?
Abszolút, vannak a tanulmányi típusú többletpontok, ezek a különféle versenyekért, emelt szintű érettségi vizsgáért, vagy akár a nyelvtudásért, nyelvvizsgáért, de vannak más szempontok mentén is, akár már létező szakmabirtokában kaphatnak többletpontot a fiatalok, de olyan egyetemek esetében, ahol ez különösen fontos, akár egyháziaknál, ott a szociális, az önkéntes tevékenység, az egyház részére végzett szolgálat is szintén fontos, illetve vannak, akiknél pedig az úgymond alumni is számít, tehát ha a szülők oda jártak korábban, vagy a térségben lakik, ugye a térségi megtartás az a vidéki egyetemeknek szintén egy fontos prioritása, ugye ezekben mind összesen 17 féle kategóriában egyetemenként 50.
Abszolút. Ötvendik. És mondjuk egyéni élethelyzetből adódó szociális szempontok is figyelembe vehetők akár?
Szociális szempontok is figyelembe vehetők, azt látjuk, hogy azért erre is különösen a vidéki egyetemeknél azért figyelnek.
Említette a pontszámításnál az emelt szintű érettségit, ami hát gondolom egy jobb és népszerű egyetem, népszerű szakára emelt szintű érettségi nélkül nem is igen lehet bejutni, de egyébként a központilag rögzített követelményrendszerből, hogy az emelt szintű érettségi, ahogy korábban mondjuk a nyelvvizsga is kikerült, mint bejutási feltétel. Sőt, hát azért volt itt még egy talán egy könnyítésnek mondható dolog, hogy a minimum ponthatár sincs már a felsőoktatásba való bejutáshoz vagy bekerüléshez. Ha jól emlékszem, akkor ez ugye 2023-ig volt, vagy 2023 előtt volt meghatározottan még minimum ponthatár. Az ugye, ha jól emlékszem, 280 pont volt talán, de most ugye ezt maguk az egyetemek dönthetnek ezen a téren, és hogyha megnézzük, akkor hát ugye itt azért a jó egyetemekre, népszerű szakokra, képzésekre, hát itt bizony jócskán 400 pont fölött lehetett bekerülni, de hát azért én láttam azt is, hogy vannak 230-250 körüli ponthatárok is, amivel már be lehetett jutni képzésekre. Ez nem tekinthető nagyon alacsonynak, hogy ezt az 500 pontot vesszük?
Ugye azzal, hogy átalakult a felvételi, és valóban már nem kötelező az emelt szintű érettségi, de érdemes a súlyozást is áttekinteni, hiszen ugye jelenleg az emelt szintű érettségi esetében 1% egy pontnak minősül, míg a középszintű érettséginél viszont az 1%-nak a kétharmadani pontot számol a rendszer. Tehát ebben azért van egy differencia pont azért, hogy az ügyesebbeket, okosabbakat, akik emelt szintű érettségit, azt díjazza vagy honorálja a rendszer, és pont ebből adódóan, ugye ha azt vesszük, hogy régen a 280 pontot két 70%-os érettségivel lehetett teljesíteni, akkor akkor ehhez, ha viszonyítjuk a mai számolási módot, akkor a 187 pont felel meg egyébként a korábbi 280 pontnak. Úgyhogy mi ahhoz mérjük az egyetemeknél is az elvárásokat. Viszont ezzel együtt is az egyértelműen látható, hogy medián pontokat szoktuk vizsgálni, hogy abba emelkedés van, tehát a pedagógus képzési területeken ott 300 fölöttiek a medián pontok. Tehát azért ott a minőség is emelkedett az elmúlt években.
Szakképzésből is nyíltak vagy nyílnak utak a felsőoktatásba, és ez törekvése is a kormányzatnak. Ugye technikumokkal ez még hangsúlyosabb is lett, ugye úgy szoktuk emlegetni, vagy úgy szokták emlegetni, hogy a technikum az már a mérnökképzésnek az előszobája, és ugye a szakképzésben tett szakmai vizsga is többletpontot jelent. Cél is, hogy ez egy ilyen átjárható, vagy továbbvihető rendszer legyen?
Mindenképpen szerettük volna, hogy szakítsunk azokkal a régi sztereotípiákkal, hogy a szakképzésből, tehát hogy vagy szakmát tanul a fiatal, vagy a diák, vagy tovább tanul egyetemen, hanem tegyük átjárhatóvá ezeket az oktatási rendszereket, mert ezzel is vonzóbbá tesszük a szakmatanulást. És ennek lett az az eredménye, hogy igen, a technikum, ami már érettségit is ad, és utána egy szakmát is biztosít, ebből is legyen út az egyetemre. Sőt, ezt látva annak az előnyeit, hogy valaki nem csak közismereti, hanem valamilyen szakmában tapasztalatot, gyakorlatot szerez, duális képzésbe vesz részt, akkor pedig pláne az egyetemeken, hogy tudják megállni a helyüket, mennyivel többet ad az, hogy gyakorlattal lépnek be az egyetemre is, ismerik a munkakörülményeket, ismerik a gyakorlatot. Így ezt tovább drótoztuk, hogy úgy mondjam, mert az okleveles technikus képzéssel az egyetem és a technikumi tanterv összeegyeztetetté válik. Tehát gyakorlatilag úgy lép be később a felsőoktatásba a diák, hogy neki már 30 vagy 60 kreditnyi előnye van, amit elismerhet az egyetem a számára, ami egyrészt időben is csökkenti, tehát megmutatja, hogy olyan tudástartalmat tudnak már részére a technikumba átadni, különösen a gyakorlati képzések keretében is akár, hogy az már az egyetem is elismeri.
És ezt jól is fogadják az egyetemek? Tehát ez találkozik az egyetemek igényeivel, elvárásaival, számítanak is a kifejezetten a szakképzésből érkezőkre?
Nagyon, nagyon egyre erősebben, nagyon rárepültek erre a lehetőségre. Most ősztől már 28 egyetem 156 ilyen okleveles technikusi képzést indít majd országszerte.
Népszerű szakirányokról, képzésekről említés szintén már beszéltünk. Az előző évek tapasztalata alapján ugye mindig a gazdaságtudományok és a gazdálkodástudomány volt a legnépszerűbb képzési terület, de már feljövőben volt a műszaki szakirány, ez a bizonyos MTMI, ez a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai terület. És most, ha megnézzük a számadatokat, akkor ez az ére került az idei felvételiben.
Így van, ez egy nagyon szép eredmény, mi is úgy gondoljuk, hiszen tavaly úgy nagyjából beérték a műszaki informatikai képzések a gazdaságtudományi képzést, de az idei évben már 21 ezres felvételi létszámmal megelőzték a gazdaságtudományi képzési területet. Azt láttuk már a jelentkezői adatokból is, azért látszott, hogy egyre erősödik. Már az elmúlt években folyamatosan erősödött ezeknek a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos képzéseknek a súlya, és ez az idei évben úgy alakult, hogy egyébként 66%-a a felvetteknek ezeken a képzéseken van. Műszaki, természettudomány, mérnöki, matematikai, informatikai, de az agrár, orvos egészségtudományi agrárképzések is ide számolódnak, illetve a pedagógus képzések. És 66%-a a felvetteknek ezekre a képzéseken kezdi meg a tanulmányait.
Igen, ugye a pedagógus képzés, ha ugye jól nézzük, hogy ez a műszaki informatikai terület, akkor a gazdálkodástudomány vagy gazdaságtudomány került így a második helyre, akkor a harmadik még szintén dobogós a pedagógus képzésre jelentkezők, illetve felvettek száma, pedig hát azért korábban itt voltak kritikus időszakok, meg kritikus évek, különösen a természettudományos tantárgyak terén, hát emlékszem, hogy annak a veszély állt fenn, hogy elfogynak a kémia vagy a fizika tanárok az iskolákból. Most viszont van egy érzékelhető növekedés a pedagógus képzésre jelentkezők is oda fel is vettek számában, de például az érzékelhető kimondottan a természettudományos tantárgyaknál is, hogy ott is van egy növekedés?
Igen, egyértelműen látszik, hiszen most idén ugye 14 ezer, az általános eljárásban 14.700 körül kezdik meg pedagógus képzésen. Belőlük 7.300 fölötti a tanártanító képzésekre jelentkezők száma, vagy felvettek száma, és 1500, tehát közel 1600-an pedig kifejezetten ilyen matematika, fizika, kémia, természettudományos tanárszakokon kezdik meg a tanulmányaikat. Úgyhogy egyértelműen látszik ennek is a népszerűsége. Ez egyrészt természetesen a béremeléseknek egyértelműen köszönhető, de emellett az is egy fontos előrelépés volt, amikor a rövid ciklusú tanárképzéseket, mestertanárképzéseket bevezettük, azzal az alappal, elvi alappal, hogy ugye akiknek már alapképzésben valami olyan disziplinát elsajátított, amelyre aztán ráépülhet a tanárképzéshez szükséges tudás és gyakorlat, akkor így van lehetőségük egy 2-3-4 fél év alatt, ez az alap előképzettségtől is függ, hogy mennyi idő alatt, de tanárként utána kilépni a munkaerőpiacra és dolgozni, és nagyon népszerűvé vált ez a forma is.
Nyilván, hogy kialakul egy népszerűségi sorrend, és így a felvételi ponthatárok nyilvánosságra kerülése után az egyetemek sorrendje is kialakul, hát ez nyilván egybevág a ponthatárokkal, illetve hogy hova lehetett a különösen magas pontszámokkal bekerülni. Ez valóban egy ilyen egyetemi rangsort is egy kicsit felvázol, vagy egyfajta erős sorrendet azért az oktatási intézmények sorában?
Szerintem nem feltétlenül, én inkább egybe gondolom nézni az eredményt, hiszen ha megnézzük az elmúlt éveknek, az is egy fontos eredménye, hogy a vidéki egyetemek fejlődtek, és egyre erősebbek. Ugye az első idén is az ELTE, de utána a vidéki egyetemek követik, egyre többen döntenek úgy, hogy ott maradnak, így most már minden második hallgató vidéki egyetemre jár. Megállt az a fajta agyelszívás, ami a főváros felé mutatott, hanem ez végre kiegyensúlyozott. Az első 12 intézményben 6-6 az aránya egyébként a résztvevőknek, itt belsők a fővárosból és vidékről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így érdemes nézni, ne egymással versenyezzenek az egyetemeink.
Tehát nem egy ilyen egyetemi rangsort kell
kirajzolni. Hát a nemzetközi térbe igyekszünk versenyeztetni.
Említette a vidéki egyetemeket, de azt láttam itt a számadatokat böngésző, hogy a hátrányos helyzetű térségből jelentkezők száma is emelkedő trendet mutat, ilyen 50%, de vannak járások, ahol akár 100% is, de ezek csak a jelentkezési arányok, vagy a felvettek aránya is ilyen mértékű növekedést mutat?
Hál' Istennek a felvettek aránya is ilyen mértékű, átlagosan 50%, de valóban egy fehér gyarmati, tiszavas, csengeri 70, illetve 100 fölötti százalékban is.
De akkor ez a felvettekre is vonatkozik, nem csak a több érdeklődő van, vagy több jelentkező van, hanem ők
hanem
be is kerültek.
Ők be is kerültek, és ők náluk azért is fontos az, hogy az elmúlt években maga ez a megújítás, amin a felsőoktatás átment, ott szerettünk volna egy hallgatóbarát fordulatot, ami nekik is szól, mert őket pláne, hogy odafigyeléssel kell segíteni, hogy bekerülve az egyetemre bent is maradjanak. És az elmúlt években már 4500-al tudták az egyetemeink csökkenteni a lemorzsolódási számot, sőt 22.000-en, közel 22.000-en gyorsabban is haladnak a tanulmányaikkal. Úgyhogy ebben már elindult egy ellenkező irányú mozgás. Erre segít majd rá egyébként az a hallgatói mentorprogram, amit éppen ma jelentettünk be a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával, ami kifejezetten a beilleszkedést, a tanulmányi ügyintézést, az eligazodást az egyetem világában segítik kortárs mentorok a fiatalokkal.
Tehát már itt az egyetemen a felsőbb éves hallgatók úgy patronálják most bekerülőket vagy beiratkozókat?
Így van, ennek ez a célja, hogy ott házon belül, egyetemen belül legyen, akihez fordulhatnak, nem biztos, szívesen bemennek a tanulmányi osztályra, hanem inkább szívesebben beszélnek egy felsőbb évessel, hozzájuk korban közelebb állóval, arról, hogy mégis mit kell tennem a tantárgy felvétellel, hogy van a gólyatábor jelentkező, bármi, ami ehhez kapcsolódik.
De ez milyen támogatás vagy segítséget tud nyújtani a tárca? Mert ezt azt gondolnánk, hogy ott az egyetemen belül, hát ez ilyen, ez megvalósítható.
Hát leginkább anyagit. Tehát egy olyan 1 milliárdos program indul most, ami 2029-ig.
Tehát aki belép ebbe a mentorprogramba, vagy vállalja azt, hogy segíti az alsóbb évfolyamosokat, azok anyagi támogatást
kapnak. Ők is kapnak anyagi támogatást, illetve táborokat szervezhetnek egyetemen belül, a közösségi alkalmakat szervezhetnek, ami mind-mind ezt a bevonódást segíti.
Nagyon sok trendről és számadatról beszéltünk itt a felvételik kapcsán, illetve a felvételi ponthatárok kapcsán, de van itt még egy érdekes számadat, amit én böngészve a számokat megtaláltam, ez az életkori megoszlás, mert ugye jellemzően érettségi után, esetleg 1-2 évvel az érettségi után gondolnánk, hogy valaki felsőoktatási tanulmányokba kezd, viszont azt látom, hogy minden ötödik most felvételt nyert, már 30 év feletti. Ez azt jelenti, hogy növekszik mondjuk a munka mellett tanulóknak az aránya? Mert gondolom azért 30 év felett már dolgozik valaki, és úgy folytat felsőoktatási tanulmányokat.
Igen, igen, ezt látjuk mi is. Most szintén ez már pár éve, 1-2 éve elindult, hogy egyre nőtt ezek azoknak a régebb óta fiataloknak száma, akik úgy döntöttek, hogy munka vagy család mellett visszaülnek az iskolapadba. Igyekszünk is egyébként nekik megadni azt a támogatást, mondjuk családbarát intézkedésekkel, ami ezt ösztönzi is, de leginkább azt gondoljuk, hogy a diploma előnyei látszódnak a munkaerőpiacon. Azért átlagosan egy másfélszeres bérszorzót jelent a diploma, de pont a műszaki informatikai képzéseknél ott akár kétszeres szorzót is jelenthet, és egy nagyon gyors elhelyezkedési, 40 napos elhelyezkedési, vagy annál is kevesebb időszakot. Úgyhogy szerintünk ez, ami nagyon motiválja. De van 82 éves felvettünk,
igen,
78-74 éves, úgyhogy nagyon ambiciózusak.
Igen, ezt láttam éppen, hogy a Neumann János Egyetemre került be, a legidősebb felvételiző, 82 éves, és mérnök informatikus tanulmányokat kezd a Neumann János Egyetemre. Tehát ez az látszik ebből, hogy soha nem késő felsőoktatási tanulmányokat elkezdeni. Viszont a pótfelvételi éppen most, amikor beszélgetünk, akkor indul július 30-ával. De hogyan is néz ki ez? Maguk az egyetemek hirdetik meg, hogy hova várnak még jelentkezőket ilyenkor?
Így van, ugyanúgy a felvi.hu a felvételi rendszeren keresztül kerül majd meghirdetésre, illetve kerülnek meghirdetésre a mai napon az elérhető szakok. Ugyanúgy érhető el benne állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma, és körülbelül ugyanaz a jelentkezési menetrend. Ugye annyi különbséget érdemes kihangsúlyozni, hogy egyrészt azok jelentkezhetnek, ahol akiket nem vettek föl. Tehát ha valahova felvették, még ha az nem is az első vagy a vágyott szak volt, akkor ők nem jelentkezhetnek. Illetve azok, akik nem be se adták februárban a jelentkezésüket.
Mondjuk,
így van,
a
sikereken felbuzdulva jut eszébe, hogy mégis érdemes, akkor ők jelentkezhetnek, és egyetlen szakot lehet megjelölni. De aztán ezt követően egyébként nagyon hasonló, csak egy gyorsabb eljárás.
Mondjuk el azért még röviden a határidőket, ugye ma július 30-ával nyílt meg ez a felület, ahol jelentkezni lehet, meddig lehet jelentkezni, és utána hogy jönnek majd itt a pont, itt nyilván itt is van egy ponthatárhirdetés, vagy egy pontszámhirdetés és besorolás.
Így van, augusztus 7-éig lehet majd benyújtani online a felületen keresztül, most már teljesen elektronikus az eljárás, és ezt követően kerül sor majd az egyetemek értékelésére, ahol mesterképzéseken akár egy szóbeli elbeszélgetés, bármi ilyesmi felvétel is lehetséges ebbe az időszakba, és augusztus 27-ére számítjuk, hogy megtörténik a ponthatárhúzás, majd ezt követően kerül sor az értesítésre, és akkor így már a szeptemberi iskola kezdésre, tanévkezdésre ugyanúgy be tudnak.
Szeptember elején, szeptember első napjaiban. Ugye maguk az egyetemek hirdetik meg a pótfelvételi eljárásban az egyes szakokat, de mondjuk beszéltünk itt ugye a népszerű egyetemek népszerű képzéseiről, véletlenül itt is lehetnek még pótfelvételivel helyek, vagy ott már bőven ki lehet tenni a megtelt táblát, tehát nem nagyon van arra lehetőség, hogy ott még be lehessen kerülni.
Ott is, tehát minden, majdnem minden egyetem fog meghirdetni ugyanúgy képzéseket, ha nem is mindegyik, de a nagyobbak közül is lesz rá abszolút példa, tehát az NK, a Pázmány mind-mind hirdetnek meg képzéseket, úgyhogy érdemes böngészni, mert egyáltalán nem... És olyan képzések is, műszaki, természettudományi, pedagógus képzések, agrárképzések is lesznek állami ösztöndíjasként is elérhetők, amik az általános eljárásban is.
Nyilván, hogyha felsőoktatás és a felvett hallgatók, hát akkor nagyon aktuális dolog lesz majd a számukra a különböző ösztöndíjak vagy az ösztöndíj lehetőségek. Ugye vannak a külföldi programok és a külföldi intézmények is, erről már többször beszélgettünk, hogy a modellváltott egyetemek, és most már ugye a magyarországi egyetemeknek a többsége modellváltott egyetemnek tekinthető. Az odajáró hallgatók továbbra is ki vannak zárva az Erasmus program ösztöndíjas lehetőségeiből. Most már jó ideje tart a vita és az egyeztetés erről brüsszeli fórumokon. Elindult viszont egy másik ösztöndíjprogram, ez a Pannonia ösztöndíjprogram. Ez kifejezetten az Erasmus programot hivatott pótolni, helyettesíteni, és kifejezetten a modellváltott egyetemek hallgatóinak szól?
Így van. Alapvetően nem a pótlás volt a cél, eleve terveztük ezt a programot, szerettük
tehát,
volna,
párhuzamosan legyen
hogy párhuzamosan a teljes egyetemi világra kiterjeszteni, de aztán úgy, hogy így alakult. Most egyelőre a megújított egyetemekre, modellváltott egyetemekre elérhető. Az volt a cél, hogy ne csak Európa, hanem a világvezető egyetemeire tudjanak eljutni a fiatalok ezzel a lehetőséggel. Ezt hozza is, hál' Istennek, a program. Illetve azt látjuk, hogy olyan úgy sikerült kialakítani magát a rendszert, az ösztöndíjprogramot, amiben ki tudtuk küszöbölni azokat a hibákat, amiket az Erasmus program viszont nem, évtizedek óta nem. Gondolok itt arra, hogy teljes kreditelismerést várunk el az egyetemektől, hiszen olyan egyetemekkel, olyan nemzetközi egyetemekkel lépjenek kapcsolatba, kössenek megállapodást, akinek a tudástartalmát el tudják fogadni. Ezért is, ezzel is ösztönözzük őket a vezető egyetemekkel való kapcsolódásra, de sikerült egy rugalmasabb időtartamot beépíteni. Tehát akár egy 2-3 héttől akár fél évig vagy egy évig utazhatnak a fiatalok, vehetnek részt mobilitást, folytathatnak részt tanulmányokat a másik egyetemeken, és pont a mondjuk a sportolók vagy a művészek esetében ez egy fontos újdonság volt, hiszen nem mindegy, hogy az itthoni menetrendjükből mennyi időre esnek ki, de így akkor van lehetőségük nemzetközi tapasztalatszerzésre, illetve elsőre mindenki biztonságosabbnak érzi, vagy sokan biztonságosabbnak érzik, hogy egy kisebb időre mennek ki, és utána majd újra pályázva már megmerik kockáztatni, mert már nem olyan idegen és nem olyan félőnkek tőle. Úgyhogy ezt is nagyon jól vették a fiatalok, de ide lehet számolni azt is, hogy megemeltük az ösztöndíjat, vagy azt, hogy előre fizetjük az ösztöndíjat, nem utólag, hogy a családnak kelljen megelőlegezni. Úgyhogy mindent összevetve, már az első fél év nagyon sikeres volt, hiszen több mint 3000-en, most azt látjuk, hogy augusztus végéig, a második fél évben még erre egy olyan 4500 körüli hallgatói létszám fog rájönni, tehát olyan 7800-an fognak részt venni az első évben a programban. Összehasonlításként ezekről az egyetemekről a korábban az Erasmus programmal olyan 5000-en, egy év alatt 5000-en utaztak ki, tehát tényleg beváltotta a hozzáfűzött reményeket, igen.
Ugye ezek a külföldi tanulmányokat segítő ösztöndíjprogramok, de hát itt vannak a hallgatói ösztöndíjak, és a hallgatói visszajelzések alapján az látható, a HÖK, itt az info, a HÖK vezetője itt az Inforádióban is közelmúltban beszélt erről, hogy indokolt lenne a hallgatói normatíva összegének és szabályozásának a felülvizsgálata, de úgy emlékszem, hogy ön is beszélt erről több fórumon. Vannak erről folyamatosan egyeztetések, és ez terv, megvalósítandó terv?
Abszolút mindenképpen egy megvalósítandó tervként lehet definiálni, hiszen mi is látjuk, hogy ebben előrelépés szükséges. Ugye olyan nagyságrendileg 21 milliárdot költünk egyébként ösztöndíjakra, ezen belül 11 milliárd a tanulmányi ösztöndíj, a többi a rendes, illetve a rendkívüli szociális ösztöndíjaknak a mértéke. De tény és való, hogy az elmúlt években ennek, tehát ennek most már...
Hát a vásárló értéke, ugye a Hők azt mondja, hogy 4 év alatt, vannak ilyen számítások, hogy 4 év alatt felére esett az ösztöndíjak vásárló ereje, vagy igen, vásárló értéke.
És mindenképp azzal azt próbáljuk letárgyalni, illetve annak a számításait végezzük, illetve szeretnénk megvalósítani, hogy első akár 2 lépcsőben, de minél előbb kerüljön sor arra, hogy megemelésre kerülnek a tanulmányi ösztöndíjak.
Az ösztöndíjak mellett nyilván különösen fontosak a kollégiumi helyek és a kollégiumi férőhelyek. Hát azzal, hogy most már ugye rendre ilyen 90-100 ezeres nagyságrendű azoknak a száma, akik most újonnan lépnek be a felsőoktatásba évről évre, hát ez azzal is jár, hogy emelkedik a kollégiumi férőhelyek iránti igény. Hát már pedig azért a jelek szerint ebből még azért kevés van, különösen itt Budapesten. Ja, találtam én itt számadatot, hogy országosan nagyjából olyan 46 ezer kollégiumi hely van körülbelül, de hát csak tavaly 120 ezeren adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre, úgyhogy itt azért van egy nagy eltérés az igények és a férőhelyek között.
Igen, 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 ez is egyértelműen látszik, és abszolút a részét is képezi a terveinknek. Ezért is kerül sor a diákváros fejlesztésére, hogy a budapesti lakhatásban nagyot tudjunk előrelépni. Ugye várhatóan egy ilyen 12-18 ezer férőhelyes komplexum lesz, diáknegyed. De a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával dolgozunk össze, de most ennek a műszaki finanszírozási előkészítése zajlik, hogy milyen szolgáltatásokra, milyen felosztású szobákra, milyen arányban, hogy látjuk igényét, szükségét a jövőbeli kialakítás során. Bízunk abba, hogy itt ősszel, illetve...
A tervezés fázisán egyelőre? Így van. Most mikorra valósulhat meg?
Hát abban bízunk, hogy hamarosan, azért jövő év elejére már akár egy alapkületétel, és utána 1-2-3 éven belül már realizálható férőhely szám, hanem is a teljes, de ha több ütem szükséges, akkor is már azért egy nagyobb
szám. És a vidéki nagyobb egyetemi városokban, gondolok itt mondjuk Debrecenre, Szegedre, ahol szintén nagy létszámú hallgató van.
Igen, ott is, ott pedig a különféle tőkeprogramokon keresztül szeretnénk őket úgy segíteni, hogy kollégiumfejlesztésre sor kerülhessen, illetve hát sokan azért a saját meglévő infrastruktúrájukban is úgy fejlesztenek, illetve próbálják kialakítani a egyrészt minőségi fejlesztés is szükséges a kollégiumok esetében sokszor, azokban azért már sokat haladtak előre az egyetemek, a bővítésre is pár éven belül sor kell, hogy kerüljön.
Van arra valamilyen rögzített arány, vagy akár rögzített szám, hogy mondjuk milyen arányban juthatnak kollégiumi férőhelyhez magyarországi hallgatók, és mondjuk külföldi hallgatók, mert ugye a külföldi hallgatók, külföldi felvételizők száma aránya is évről évre növekszik a magyarországi egyetemekre, de hogy itt van valami elv, vagy egyáltalán valami rögzített számarány?
Alapvetően nincs rögzített számarány, a diákváros esetében viszont mi rögzítettünk egy 30-70%-ot, tehát hogy 70% a minimum a magyar hallgatóknak, és legfeljebb 30%-ban lehetnek majd külföldi diákok, pontosan amiatt, hogy a magyar hallgatókat segítsük.
Ugye ezek a kollégiumi férőhelyek, de hát ugye elindul majd a szeptembertől az Otthon Start program. Ez valamelyest például ezen a területen is enyhítheti a feszültséget vagy a problémákat? Hogyan látja?
Azt látjuk, hogy már maga mondjuk egy diákváros is egy nagy fellélegzés lehet a albérletpiacnak, de aztán most ez az új intézkedés pedig szerintem is egy másik jó lehetőség, hiszen itt figyelembe vettük abszolút, a kormányzat azt az elvet, azt a változást a fiataloknál, hogy nem úgy gondolkoznak már a családalapításról, hogy majd lesz valahogy, hanem előbb szeretnék látni azt, hogy a lakhatási körülményeik, az életkörülményeik, karrierjük rendben van, és azt követően szeretnének ráfordulni a családalapításra. Ezért is fontos, hogy az új programban nincsenek ilyen jellegű elvárások. 18 év fölött, aki 2 éves TB jogviszonnyal rendelkezik, és megfelel általában a hitelképességi feltételeknek, ők fölvehetik ezt a ezt a hitelt. Ez egy 50 millió forintos, 3%-os fix kamatozású, 25 éves futamideig és a futamidő végéig fix kamatozású hitelprogram. Meghatároztuk azt is, hogy ugye lakás esetében legfeljebb 100, ház esetében legfeljebb 150 millió forintos értékű ingatlan vásárolható, és hát kifejezetten az első ingatlan megszerzésére használható föl, azzal a kisegítő szabállyal, hogy, hogy azért akinek nem volt 50%-nál nagyobb ingatlana, szintén részt vehet, vagy ha volt is 50%-nál nagyobb tulajdonrésze, ha az nem érte el a 15 milliós értékhatárt, akkor megint csak részt vehet a programban.
Térjünk még vissza egy kicsit az egyetemekre, mert hogy a célok és céldátumok is megfogalmazódtak. Még az egyetemi modellváltás indulásakor jelesül, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ 100 legjobbja között, és hát vannak itt most különböző listák és számadatok, de úgy nagyjából az összegezhető, hogy hol tartunk most?
Igen, abszolút összegezhető. Azt látjuk, hogy jelenleg a világon olyan 30 ezer felsőoktatási intézmény működik. Ennek nagyságrendileg az 5%-át, 2000 körüli számot rangsorolnak a különféle világrangsorok. Mi alapvetően a Times Higher Education-t, illetve a QS-t követjük, mert azok arányos alapú, vagy hányados alapú ranglisták, és itt elmondható, hogy 12 egyetemünk van már a világ legjobb 5%-ában, és ebből van három olyan egyetemünk, amelyik a legjobb 2%-ba tartozik, sőt van egy, amelyik pedig már az 1%-ba. Megmondható, igen, természetesen ez a Semmelweis egyetem, már a legjobb 1%-ba tartozik, és egyre elérhetőbb az a cél. Tehát látszik a különféle indikátorokon belül is belső mozgásban, még ha nem is annyira mondjuk akkora, hogy már az ugrás ezeknél a számoknál, hogy abszolút reális az a cél, hogy 2030-ra legyen egy egyetem a világ top 100-ban, és több európai egyetem, vagy több magyar egyetem az európai több százas listában.
Az is kikövetkeztethető ezekből az adatokból, hogy az egyetemi modellváltás is segíti ezt a folyamatot. Ugye ez egy néhány éves történet, igaz, mostanra azért a hallgatók, hát több mint kétharmada már modellváltott egyetemen tanul, és hát most ugye lett egy ilyen speciális helyzetű, nem klasszikusan modellváltott egyetemünk, ugye a Műszaki Egyetem, ami egy ilyen sajátos formában alakult át, de hogy mérhető is ennek az eredményessége, sikere egy néhány éves, tehát viszonylag egy rövid időintervallum távlatában, mondjuk ezekben az egyetemi rangsorokban, vagy akár például a megnövekedett külföldi hallgatói érdeklődésben, vagy létszámban?
Abszolút. Ennek leginkább egyébként az a teljesítmény ösztönző finanszírozás az oka, amit bevezettünk. Ugye mára a megújult egyetemek közül, modellváltott egyetemeknél minden második forint teljesítmény alapon van. És ugye az indikátorok, az oktatási tudományos indikátorok, vagy a nemzetközi esítési indikátorok, azok mind segítik azt a folyamatot, hogy az egyetemeink a versenyképességben előre lépjenek. Nem véletlenül, hiszen ezek mind a hallgatókról szólnak. Ahogy a nemzetközi rangsorok is végső soron azt vizsgálják, hogy egy hallgatónak milyen lehetőségeket adnak az egyetemek, úgy ennek a megújulásnak is az volt a célja, hogy a magyar hallgatóknak, a magyar fiataloknak milyen esélyeket, milyen lehetőségeket, milyen versenyképes tudást biztosítanak az egyetemeink. Így azért, ugye ez így lett a korábbi hétből, mostanra 12 olyan egyetem, amely láthatóan lépett előre versenyképességben világszerte.
Fogy az időnk, de azért beszéljünk még kicsit részletesebben a szakképzésről. Ugye érintőlegesen már szóba került, hogy a szakképzésnek bizonyos formái, tehát a technikum az már előszobája lehet a felsőoktatási tanulmányoknak, de hát azért az elmúlt években a szakképzés teljes rendszere elég markánsan átalakult, és talán a legszembetűnőbb változása a duális jelleg és a gyakorlat központuságnak az erősítése. A gazdaság a munkaerőpiac igényeihez jobban alkalmazkodó rendszer létrehozása egyértelműen a cél?
Egyértelműen igen, az a cél, hogy minél inkább olyan képzésben részesüljenek a diákok, amelynek magas munkaerőpiaci relevanciája van, és erős gyakorlati tudást is biztosít. És ennek mentén alakult át a szakképzés, és erősödött meg a duális képzés. De ha azt megnézzük, hogy mi van egy-egy képzési terület mögött, ugye ott vannak az ágazati készségtanácsok, amelyekben mind a piaci szereplők, mind a szakképzési szereplők, és mind az egyetemek egyébként részt vesznek, és ők alakítják folyamatosan, meg monitorozzák egy-egy szakmának a képzési kimeneti követelményeit, az előírásait, a tantervét, hogy mégis milyen típusú munkára készít, hogy készíti föl a fiatalokat. És ezeket követi az, hogy magát a szakképzésben egyrészt motiváltá tettük a diákokat az ösztöndíj rendszerrel, a duális képzésben azzal, hogy már olyan munkabért kap. Azért 168 ezer forintot is akár tanulmányi eredménytől függően hazavihet az a diák, aki duális képzésben vesz részt. Ott a pályakezdési juttatás, ott a munkáshitel. Abszolút egy ilyen karriert, vagy egy munkaerőpiacra is vezető életpályát állítottunk föl ezeknek a fiatalok, vagy tanulmányi pályát állítottunk föl annak érdekében, hogy motiváltak legyenek, és utána a karriert építsenek maguknak, vagy aki meg úgy gondolja, az pedig a technikumi oktatásból még tovább építkezve a felsőoktatás felé legyen motivált tovább menni.
Említette a munkáshitelt, ami ugye egyértelműen a szakképzésben tanulókat, vagy a szakképzetteket érinti, és ez ugye most januártól indult el, és akkor az év első néhány hónapjában nagyon sokat hallhattunk erről, most mintha csendesebb lenne ez a terület, de egyértelműen sikeresnek tűnik, vagy mit mutatnak a számadatok egyáltalán?
Abszolút úgy látjuk, ugye több mint 25 ezeren igényelték már, ahogy így megkérdeztük, készítettünk ilyen kisebb felméréseket, azért szeretik nagyon, mert lakhatásra, különféle vállalkozásban, beindításra tudják használni, hogy ez egy szabadon felhasználható 4 millió forint.
Igen, ugye sokan hasonlították a diákhitelhez, de hát ez ilyen tekintetben azért nagyon más, mert a diákhitel azért rögzített. Hát ott is van szabadon felhasználható, de hát azért itt ugye teljesen, tehát nem arról van szó, hogy csak egy eszközvásárlásra, vagy valami a munkakörhöz kapcsolódóan használható, hanem akár bármire igénybevehető.
Amire ki az életkörülményeiben szüksége van. Tehát aki, általában azt tapasztaltuk, hogy aki vállalkozást szeretne indítani, ő abszolút erre a célra, a helységbérlettől eszközbeszerzésig, aki pedig munkaviszony felé kívánt menni, ott meg a lakhatás, illetve a közlekedési eszközök felé nyitnak a fiatalok, hogy arra használják föl. Úgyhogy nagyon, nagyon szerethető termék, és folyamatosan figyeljük, hogy lehet még szerethetőbbé tenni.
Ha a szakképzés eredményeiről beszélünk, akkor azért óhatatlanul az jutott az eszembe, hogy pont éppen a szakképzés volt az a terület, ahol az elmúlt években, vagy talán most mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évtizedekben a lemorzsolódás és a korai iskola elhagyás folyamatosan gondként és problémaként jelentkezett. Változóban van ez is? Javultak itt is az adatok?
Szakképzés azért egy különleges területe az oktatásnak, mert ott egyszerre van jelen a tehetséggondozás, és egyszerre van jelen az esélyteremtés. És az esélyteremtés az a terület, amivel szintén folyamatosan foglalkozunk, és az úgynevezett rugalmas tanulási utak, ami a dobbantó, illetve a műhelyiskola program, ezek mind azt segítik, azt szolgálják, hogy minél többen kapjanak szakmát, tudjanak elvégezni, szerezni egy szakmát, amivel utána azért el tudnak helyezkedni. És igen, nagyon szép eredményeink vannak a lemorzsolódásban is, hiszen már 5000-ről 4000-re csökkent két év alatt a lemorzsolódók száma, és szeretnénk kiterjeszteni, hogy ez a program minél többeknek segítsen. Szerintem de azok a fiatalok kerülnek be jellemzően, akik a 8 általánost nem tudják elvégezni, őket 15 évesen bevonják ebbe a programba, és akkor el tudják, először dobbantó készségfejlesztés zajlik, és utána el tudják sajátítani a szakmát.
Hát minden esetre, ugye, ha megnézzük, akkor a jelentkezések, az általános iskolai tanulmányok utáni jelentkezések arról tanúskodnak, hogy ott 8. osztály után már többen választják a szakképzést, mint a gimnáziumi továbbtanulást. A tavalyi adat szerint ugye 10-ből 6-an, de olvasom, hogy kormányzati cél ennek további növelése, akár 10-ből 7 vagy 8. Ez egy kicsit talán fel is borítja már a középfokú oktatás rendszerét.
Igen. Szerintem nem kell ettől tartani. Én azt látom, és mondjuk most, ha megnézzük a mai fiatalokat, meg az elkövetkező generációkat, nekik azért a szakképzésbe az a lehetőség, hogy nem csak elméleti tudás, hanem egy nagyon fontos gyakorlati tudást is kapnak. Ők erre egyre nyitottabbak lesznek. És mivel ugyanúgy a közismereti képzés mellett tanulják, de a közismereti képzés is kiveszi a részét, így az érettség és utána az az irány, bármelyik irány, amiben ők gondolkodnának, nyitott. Itt szerintem a népszerűsége az növekedni fog, mert egyszerűen érződik az előnye a mindennapi életben ennek a képzési formának.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.